Imádkozom így az elején én is. Mennyei édesatyánk, én köszönöm neked azt a utolsó előtti éneket, én nagyon-nagyon szeretem ezeket a pörgős, vidám énekeket. Köszönjük, hogy ennek is van helye a te dicsőítésedben. És olyan jó egy kicsit úgy bemozogni, táncolni, tényleg átadni magunkat a zenén keresztül neked. Köszönjük neked az eddigi munkádat, köszönjük neked a gondviselésedet, köszönjük, hogy itt lehetünk együtt, köszönjük, hogy a szeretetedet láthatjuk mindenféle apró és nagyobb jelben, egyáltalán abban, hogy itt lehetünk egy kastélyban, ez is olyan különleges már önmagában, a gyönyörű természet, az őspark, a medencék, a sokféle gondoskodásod, a közösség, a beszélgetések, a borozgatás. Szóval köszönünk neked mindent. És azt is, hogy egy kicsit megpihenhetünk, meg kiszakadhatunk az otthoni, vagy a munkahelyi, nem tudom, nehézkesebb valóságból. És köszönjük neked azt, hogy te folyamatosan újra és újra emlékeztetsz bennünket, nyitogatod a lelki szemünket arra, hogy a te valóságodat ne veszítsük szem elől. És ezt szeretnénk kérni a mai napra is, hogy veled együtt élhessük meg. Amen. Az ötödik előadásnak a címe az egyszerűen ennyi, hogy szeretve szeretni. Ezt az előadást is hadd kezdjem ilyen személyes jellegű történettel, bár most ezt elég sok helyen ilyen személyes szempontból fogom megközelíteni ezt a témát, mert amúgy is szerintem könnyebb ilyesmire figyelni. Amikor még annól leültem írni ezt a kurzust, akkor ugye elgondolkoztam azon, hogy ugye a fiatal korommal kapcsolatban mi a legnosztalgikusabb élményem, ha így visszatekintek. Ugye ez az én esetemben az is jó kérdés, mert ugye alapvetően negatívan nézek a múltamra meg az életemre, úgyhogy már legalább egy pozitív kérdés önmagában megtermékenyítő. Úgy gondolkoztam, és viszonylag hamar eszembe jutott az, vagy beugrott ez egyébként egy hosszú időszak, tehát tulajdonképpen ez a középiskolás koromat, vagy ilyen másodiktól negyedikig, vagy hogy mondják ezt most, 10-től 12-ig tartó időszakot öleli fel, és beugrott egyszerűen az, hogy nekem volt egy négy főből álló baráti köröm, aminek én voltam az egyik tagja, Zsolti, Peti, Gergő és én, és beugrott ennek az egésznek a feelingje, a sodrás az, hogy ugye nagy nehezen véget ért a nap az iskolába, és akkor úgy rendszeresen ugye mentünk a Westernbe, ami a nyugati közelébe volt egy kocsma, és akkor ott rögtön oda beirányoztuk magunkat, és akkor ott lehetett sörözgetni, kártyáztunk, volt, amikor ilyen kisebb-nagyobb balhékba is belekeveredtünk, egyikünket leütötték, akkor mentünk a kórházba, mit tudom, volt ott minden, a másikkor elhagyta szerencsétlen a gitárját, amit nemrég vett, szóval volt ott minden, mi szemszájnak ingere, de nagyon jól éreztük magunkat, és most eltekintve ennek nyilván van egy része, ami így inkább a megbántam kategória, de én most nem erre a részére akarok reflektálni ebből a történetből, nyilván van egy ilyen része is, hanem inkább a pozitív oldalára. Most gondoljatok bele, hogy én, aki ugye híresen introvertált vagyok, tehát nekem az így a szociális kapcsolódás az nem az erősségem, meg úgy egyáltalán úgy 2-3 főnél még úgy el vagyok, de gyakorlatilag már egy kis csoportos beszélgetés is úgy már kezdi kiveri a biztosítékot, mert túl sokan vagyunk egy helyen. Nem beszélve egy ilyen előadó teremről, már elnézést, hogy ezt így megosztom, tehát hogy ez finoman szóval sok. De gondoljatok bele, hogy egy introvertált embernek az egyik legnosztalgikusabb élménye az egy baráti kör. Mert összetartoztunk, mert jó volt együtt lenni, mert sokáig tartott, hogy hűség volt benne, hogy ennek is megvolt a maga romantikája, most értsétek jól, tehát nem ilyen Titanic-szerűen, hanem hanem inkább így a Ryan közlegény megmentése című film az, ami ez inkább hasonlítanám ott a kamaszkornak a megküzdését. De ott közösen voltunk benne, nem voltunk egyedül, őszinték voltunk egymással, megbeszéltük azért az életünknek a dolgait, vágyait, csajokat. Az egésznek volt egy olyan pezsgés, ami annyira nosztalgikus, és annyira vágyom rá tulajdonképpen mind a mai napig. És azért szerintem különösen is jelentősek az ilyen jellegű tapasztalataink, és én most bátorítanálok titeket, hogy ti is esetleg idézzetek fel egy ilyen emberi kapcsolathoz kötődő ilyen nagy nosztalgiát, mert én azért abba bízom, meg azt remélem, hogy minimum egyet azért föl tudunk sorolni a múltunkból, aminél úgy azt éreztük, ez lehet barátnő, barát, még akár párkapcsolat is, de bármi, vagy család, vagy egy balatoni este, vagy bármi, amit így közösségbe eltöltöttünk, és azt éreztük, hogy na most úgy olyan igazán úgy helyén vannak a dolgok, úgy helyén van a szívem ebben az egészben. És ezek a tapasztalataink azért nagyon jelentősek, mert ezeken az élményeken keresztül Isten maga meg akar sugni nekünk egy nagyon fontos igazságot. És ez az igazság, ez az, hogy az emberi kapcsolatok az alapvetően hozzátartozik az emberi életnek az értelméhez. És itt még a legintrovertáltabb vagy legdepressziósabb ember is lebukik, hogy de igen, még az én életemben is. Ez egy olyan alapdimenzió, amit egyszerűen nem hanyagolhat el az ember. Illetve, hogyha ebben nagyon nagy a hiány, akkor hogy is mondjam, ne csodálkozzunk azon, hogyha esetleg értelmetlennek vagy beteljesedés nélkülinek érezzük az életünket. És itt most hagyd mondjam el hangsúlyosan, hogy itt most a szeretett kapcsolatok alatt elsősorban nem a párkapcsolatokat vagy a házasságot értem. Tehát ez most fontos, hogy én most a kapcsolatok kifejezést azt tényleg tág értelembe veszem, tehát ebbe beletartozik a családtagok, szülő, gyerekek, tesók, a barátok, a barátnők, a munkatársak, a volt tanáraink, a lelkipásztorunk, a lelki testvéreink, tehát mindenféle emberi kapcsolatot most értsetek ebbe bele, léci, és úgy hallgassátok ezt az előadást. És a kapcsolatokba investálni, és ezt az utóbbi években már kezdem megtapasztalni, egy óriási idő, energia, figyelem, befektetés tulajdonképpen. De egyértelműen érzem én is, hogy valaminek van értelme, akkor ez az. Akkor ez az. Mitől igazi egy szeretett kapcsolat? Vagy mire tanított engem Isten a kapcsolataimban az utóbbi években? Ugye ezt már fölvezettem, hogy én ugye abszolút abból az irányból jövök, ami így a magánynak az iránya. Tehát én már úgy középiskolás koromban is ugye volt ez a baráti köröm, de hát ugye a többi időmet azt ugye rendszeresen inkább az ágyon fekve, szóval egy ilyen alteros fiút képzeljetek el, ilyen bőrkabátban, ilyen szomorú arccal, ugye a világfájdalom kiült az arcomra, ugye a magány, nem volt sose csajom, tehát hogy ott az egésznek volt egy ilyen, és ebből jövök, és hogy volt három ember, akivel legalább meg tudtam élni a kapcsolódást, de amúgy meg a teljes nihil. És nem is vagyok jó, és ezt még szerintem most is tapasztaljátok, hogy így a kapcsolatoknak a legelején, így a kezdeményezésben, hogy most így megszólítsak, hogy becsapjék, hogy érzed magad, vagy hogy svint. Szóval ebben nem vagyok erős, ez ugye most is szerintem úgy látszik. De az elmúlt olyan három évben, ez ugye valamilyen értem elég szomorú, de tény. Tehát, hogy ugye most ugye 41 vagyok, tehát olyan 38 éves koromtól kezdődően valahogy Istennek 17 év hívő élet után, most ez a kínomban mosolygok inkább, tehát 17 év hívő élet után ugye Istennek végre sikerült elérnie, hogy elkezdjek kapcsolatokat kezdeményezni. Magyarul, hogy fölemeljem a telefont. Egyébként most már egy utólag azt mondom, hogy egyébként szerintem ezzel nem csak én küzdök, tehát nekem én most már egyre inkább azt tapasztalom, csak most már a másik oldalról, hogy én hívogatok embereket, de engem a kutya nem hívogat. Ugye eddig én azért nem fogok most ezek felett ítélkezni, mert ugye én is 38 évig ebbe a társaságba tartoztam, úgyhogy ezt most inkább ne is beszéljünk róla. Tehát, de most már elkezdtem legalább hívogatni embereket, főleg ugye akadémiai hallgatóinkat. Ugye általában azért, mert megtudtuk, személyesen megtudtuk, vagy valamelyik tanárunk megtudta, hogy esetleg valamivel küzd, valamilyen mélysége van, valamilyen elakadása van, nem tudom én, épp munkanélküli, függőség, stb. És akkor kvázi úgy én lettem kijelölve arra, hogy na, keressük meg ezeket az embereket, karoljuk fel. Tehát, hogy ne egy olyan akadémia legyünk, aki annyira személytelen, hogy ott közben hullanak az emberek, mint a legyek, hanem amennyire ugye van rá kapacitás, ez egyébként fontos hangsúlyozni, mert ugye 100-an vagyunk általában egy adott évben, tehát nyilván én 100 emberrel nem tudok beszélgetni, de amennyire van kapacitás, annyiban megkeressük, és utána megyünk az embereknek. És ugye Isten nagy nehezen, tehát ez még neki is nehéz volt, ugye bele rugdosott az elején ebbe a kapcsolódásba. És most már nagyon-nagyon örülök neki, hogy bele rugdosott. És ebben a három évben nagyon, nagyon sokat tanultam így a kapcsolódásról egészen egyszerűen, és erről szeretnék vagy leírni, amiket tapasztaltam. Ugye az egyik az élménye az embernek, hogy én szeretnék úgy benne lenni ezekben a kapcsolatokban, ezekben a beszélgetésekben, hogy őszinte vagyok. Tehát, hogy ne az legyen belőle, hogy tudjátok, hogy ez egy ilyen rossz értelembe vett, ilyen alá-fölé rendelő, ilyen, mintha én lennék a pszichológus, ugye az akadémiai tanár, és akkor megkeresi a nem tudom, a mélységben lévő hallgatót, hanem hogy úgy lehetőleg minél inkább az legyen a mindkettőnknek a megélése, hogy ez egy őszinte valódi emberi kapcsolódás, és ezért ennek az volt idézőjelben az ára, hogy a beszélgetések közben, amikor ez releváns, akkor ugye én is elmondom, meg én is megosztom. És ugye mivel nekem is nagyon sok mélységem van, ezért úgy viszonylag könnyű kapcsolódnom ezekhez az emberekhez. És ebben ott van a mélyén az a lelki harcunk, és ezt most direkt mondom el több eszámba, ami így a szégyenünkkel, vagy a félelmeinkkel kapcsolatos. Tehát az, hogy az őszinteség tudja az ember, mindig azt tartja vissza, hogy most ezt a sztorit is osszam meg magamról. Hát ezt még magamnak sem akarom elmondani. Nem, hogy még más is hallja, meg egyáltalán, amikor ugye elmondasz valamit, akkor valamilyen értelemben újra átéled. És ugye a franc se akarja azt a sztorit, vagy azt a mélységet újra átélni. Vagy egészen egyszerűen szégyelem azt, hogy amilyen vagyok, vagy ami történt velem, vagy az, hogy félős vagyok, vagy az, hogy félek kiállni, tanítani, vagy az, hogy én sose mertem egy ilyen verekedős, egy ilyen domináns fickó lenni, hanem mindig inkább úgy meghúztam magam a háttérben, hogy már lehetőleg ne verjenek meg. Tehát egy csomó minden van az életemben, ami ilyen valamilyen értelemben ilyen szégyelnivaló. És egyszerűen az Isten szeretete egyre inkább az embert felszabadítja arra, hogy merjük vállalni önmagunkat egy kapcsolatba. Tehát higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sokat kihagyunk a kapcsolatainkban, egészen egyszerűen azzal, hogy mi magunk nem nyílunk meg eléggé. A sokféle szégyenünk és félelmeink miatt. És tudom azt, mert erre mindig az szokott lenni a válasz, hogy megsérültem, erre majd később is szeretnék kitérni, tehát így a múlt csalódásai. Csak én egyébként most azt tapasztalom, hogy egyrészt meg lehet ezt bölcsen is válogatni, hogy az ember kivel beszélget. Másrészt meg én, tehát most statisztikát kellene vonni most már így, hogy most már elég sokakkal beszélgetek, vagy keresem a társaságukat, hogy az a tapasztalatom, hogy nem élnek vissza vele. Tehát, hogy értitek, hogy mindannyiunk életében van egy olyan sztori, vagy lehet, hogy több is, amikor így nagyon visszaéltek. De én arra bátorítanálok titeket, magamat is, hogy ezt ne általánosítsuk le. De nem ennyire rossz indulatúak az emberek, mint amennyit azt a 2-3 élményből így levonjuk, vagy kikövetkeztetjük. Nekem alapvetően az a tapasztalatom, hogy az emberek ezen nem élnek vissza. Nem került ki a netre az, amit elmondtam, nem tudom én, nem hallottam vissza. Tehát tudom, hogy ettől félni szoktunk, tudom, hogy ez gyülekezetekben megtörténik, de én alapvetően arra bátorítok titeket, hogy ez nem szükségszerű. És én magam se ezt tapasztalom. És biztos lesz olyan tapasztalatom, ami negatív, de egyelőre nem ezt tapasztalom. A másik az a, az ugye a valamiféleképpen a hűségnek vagy a kitartásnak a hozzáállása, hogy nyilván én azt nem tudom vállalni, hogy valakit 5-10-20 évig esetleg folyamatosan, rendszeresen kísérjek, bármennyire is megszeretem az embereket, akikkel beszélgetek. De az, hogy valahogy azt sugalljam a számára, hogy most ebben az időszakban, amíg mondjuk nagyon nehéz, hogy úgy számíthat rám, hogy kitartok mellette, hogy kezdeményezek. Annak ellenére, hogy én amúgy nem ilyen vagyok. Tehát ezek már ilyen isteni tulajdonságok, amik megjelenhetnek bennünk. Ott van még az áldozathozatalnak a kérdésköre, hogy ti is azt érzitek, hogy az igazi barátság, vagy az igazi szeretet, az igazi szeretet kapcsolat az nem az a verzió, amikor úgy jól megy minden, amikor úgy csak úgy bulizgatni kell együtt, vagy focit nézni, stb., akkor úgy megy, akkor működik. De amint ugye valamilyen jellegű pénzügyi, munkahelyi, egészségi krach beüt, akkor meg így szálingoznak el a barátaink. Ugye mindannyian azt szoktuk érezni, hogy aki megmarad, az az igaz barát. És ez ugye a példabeszédek könyvében is szó szerint benne van egyébként. Hogy értitek, ezekben a valódi kapcsolatainkban, aminél tényleg úgy érződik, hogy ez valódi, ott mindenképpen ott van egyfajta áldozathozata, és most azt hadd emeljem ki annak azt az oldalt, mert szerintem erre gondolunk kevésbé, mert ugye az áldozathozatalról elsősorban ugye azt szokott eszünkbe jutni, hogy jó, akkor adok neki az időmből, adok neki az erőmből, vagy esetleg adok neki a pénzemből, vagy befogadom pár hétre, mert nincs hol, csöveszhet nálunk, stb. De hogy én azt tapasztalom, hogy egyébként a legnagyobb áldozathozatal egy szeretett kapcsolatban az, amikor önmagadat adod. Ez a legnagyobb áldozat. És szerintem ez a legnagyobb ajándék. És ezt most értsétek magatokra is. Hogy amikor úgy vagy jelen egy kapcsolatban, hogy tényleg ott vagy, hogy tényleg figyelsz, hogy tényleg érdekel, hogy mert gyakorlatilag, mert nekem nagyon sokszor az a sanda gyanúm, hogy, és azt meg is értem, hogy időnként azért adunk az embereknek valamit, mert valójában önmagunkat, most értsétek jól, nem szeretnénk odaadni. És ezt nem így testileg, szexuálisan értsétek. Hanem hogy úgy szív szerint, hogy valójában magamat nem akarom beleadni, és ezért inkább adok neki valamit, csak magamat távol tarthassam a kapcsolat, úgy a szívemet távol tarthassam a kapcsolaton, most tág értelemben, nem csak romantikus értelemben, távol tarthassam. Ugye nekem ezzel kapcsolatban van egy ilyen csúnya történetem is, még beosztott lelkész koromban történt az, hogy ugye ott van a lelkészi hivatalban, és ilyen, nem tudom, ilyen havi rendszerességgel, vagy lehet, hogy egy kicsit gyakrabban, így megjelen nálunk egy koldus, már hogy ugyanaz, így megjelengetett, és akkor tudjátok, már egy idő után az embernek már ilyen, már agybajt kap magyarul ettől a jelenségtől, és akkor egyszer ugyanígy megjelent, és akkor az lett belőle, hogy így gyorsan benyúltam a pénztárcámba, így adtam neki 500 forintot, és akkor úgy áldás békesség. Tehát, hogy most akkor már úgy lehet elmenni. És ugye, amikor ez megtörtént, akkor még úgy nem érzékeltem, de emlékszem, hogy véget ért a lelkész hivatali óra, és így sétáltam föl a lépcsőn, mert ugye fölötte laktam a tetőtéri lakásba, és ugye, ahogy megyek föl a lépcsőn, így eszembe jut az a gondolat, hogy én most tulajdonképpen mit is csináltam? Mert tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy én kifizettem, hogy ő elmenjen. Tehát, ha most így lecsupaszítjuk. És hogy ez mennyire távol áll, és mindez lelkipásztorként, tehát ugye ez egy különös csavart ad ennek az egésznek. És akkor úgy rám nehezedett ez az egész, hogy most tényleg erről szól a lelkészi szolgálatom, hogy én osztom az észt, meg nem tudom, hogy mit csinálok, de közben meg ami kapcsolódás lehetne, ott meg egyszerűen csak kifizetem, hogy elmenjen. Most ezt ugye arra hoztam föl példaként, tudom, hogy csúnya a történet, de arra az általánosabb igazságra hoztam föl példaként, hogy szerintem azért, tehát hogy van ez a jelenség bennünk, hogy inkább valamit adok, inkább hozok valami ilyen jellegű áldozatot, csak nehogy már a szívemet oda kelljen adni, vagy igazán magamat bele kelljen adnom egy kapcsolatba. Egy következő, amit megtapasztalok a kapcsolódásba, és ezt az emberek nagyon tudják szerintem élvezni, hogy alapvetően az igazi kapcsolódás az nem feladatközpontú. Ugye ebben a nosztalgikus élményemben is, Ugye, pont ugye, hál, végre kikerültünk ugye a feladatból, ugye a középiskolából, és akkor ott lehetett lógni egymás társaságába. Ugye abban is ezért olyan nosztalgikus, hogy ez az egyik oka, miért ez nosztalgikus. És ezzel nem azt állítom, hogy egy jó kapcsolatnak ne lehet része az, hogy valamit közösen tevékenykedünk. Tehát értitek, ezt ne értsétek félre, mert ugyanakkor a másik véglet is, értitek, ha mondjuk egy gyülekezet csak arról szólna, hogy csak úgy együtt vagyunk, meg kapcsolódunk, de nem csinálunk semmit, az is elég uncsi lenne, vagy egyoldalú. De a mai teljesítmény központú világunkban szerintem nagyon érdemes hangsúlyozni a másik oldalt is, hogy egy igazi emberi kapcsolat az, és én ezt abszolút ezt tapasztalom, hogy nálam egy kapcsolat ott kezdődik, hogyha nem feladatba vagyunk együtt. Mert én nem vagyok egy tevékeny ember, én igazán kapcsolódni akkor tudok, hogyha leülünk egy sör mellé, egy gyümölcslé mellé, úgy fúj a szellő, gyönyörködünk közben valamiben, nincs semmi plusz értelme a kapcsolatnak, csak az, hogy együtt vagyunk. És Isten arra szeretne bennünket megtanítani, hogy egy kapcsolatnak, egy másik embernek egészen egyszerűen önmagába értéke van. Tehát, hogy nincs, tehát nem attól kapja az értékét, hogy van egy feladat, amit betöltünk, vagy valamitől hasznos, hanem egészen egyszerűen a kapcsolatainknak önmagába értelme és értéke van. Ezért szól róla külön előadás. Ebben a sorozatban. És értitek, ennek a fordítottját is szerintem tapasztaltátok, hogy amikor mondjuk egy gyülekezetbe, ugye a kapcsolódás csak arról szól, hogy valami szolgálatot el kell végezni, és akkor ott van a gyerekszolgálat, vagy nem tudom én mi, és akkor mindig összejövünk, jól megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, kiosztjuk a feladatokat, stb. És ugye mi szokott ebből lenni ugye rendszeresen, hogy az emberek kiégnek. És akkor a szolgálók azok ilyen 5 évente cserélődnek a nagyobb gyülekezetekben is, meg körülbelül egy olyan 5 év az, amit az ember úgy ebben a féloldalas állapotban kibír egy gyülekezeti szolgálatban, és akkor majd 5 év alatt csak megtér már annyi, hogy újra kezdődik ugye a. Tehát a rendszer az ugye, nek van egy tehetetlenség, az pödök tovább, de közben így 5 évente, mint a Ringlish Beerből, így szállnak ki az emberek, mert hogy kiégnek. És értitek, akik panaszkodnak a kiégésről, azok arról panaszkodnak, mert ilyen beszélgetéseim is vannak, hogy ugye mi volt, hogy hát ugye a szolgálatom meg a tevékenységem az kellett, a kapcsolódás alapvetően egy feladatalapú kapcsolódás volt, de az, hogy én ki vagyok, meg mit érzek, meg mi a bajom, azt a kutyát nem érdekelte. És nem kapcsolódtunk ezen a szinten. De szerintem a legfontosabb lenne, hogy akár a gyülekezeti szolgálatainkban is megteremteni azt a teret, időt, hangsúlyt, fókuszt, hogy ha már szolgatások vagyunk, akkor kapcsolódjunk már azon a szinten is, ami ez a hogy vagy, mi a bajod, mit érzel, mi fáj, minek örülsz, stb. És nem közvetlenül kapcsolódik a célhoz. A hivatásunkhoz. Egy következő, amit megtapasztalok ezekben a kapcsolódásaimban, az így a türelmet tanulom, mert az ember olyan, én is úgy végre úgy átestem azon, hogy így, na végre kezdeményezek kapcsolatokat, és akkor meg azt éreztem, hogy jaj, minden olyan lassan halad, hogy annyira szeretném, hogyha legyél már őszintébb gyorsabban, és akkor nyílj meg gyorsabban, és akkor az első beszélgetésben bíz rám az életed legnagyobb titkát, és akkor haladjunk, és legyél jobban, és akkor majd minden jó lesz, meg szuper lesz, és ugye azt tapasztaltam, hogy ugye az emberek azért nem így működnek. Hanem nekem az dolgom, hogy felépítsem a bizalmat, többek között az, hogy én is megnyílok, és építgetem a bizalmat, és türelmesen, fokozatosan várom, ahogy egy ilyen valódi kapcsolódás az kiépül. És ahogy összefoglalnám ezt a kérdéskört, hogy amit Isten szeretne elérni, és egyértelműen munkálja az életünkbe, az, hogy az egész világunk, beleértve a rossz értelembe vett vallásos világot is, beleértve a keresztény vallásosságot is, alapvetően egy biznisz lelkülettel, biznisz alapon gondolkodik, meg egyáltalán tudja értelmezni a kapcsolódást, mint olyat. Magyarul ezt az adok-kapok. Ez a dimenzió, amiben értelmezzük a kapcsolatainkat, hogy adunk és kapunk, és törekszünk, hogy már legalább 50-50-re kijöjjön. Ugye ezt időnként házasságokban látom, hogy érdekes módon akkor tudnak jól működni házasságok, most a jól az ilyen, ilyen furcsán jól, vagy tehát, hogy akkor tudnak jól működni házasságok, amikor már legalább a két fél olyan 50-50 megtalálja a számítgatásokat, a számításukat, meg az elvárásaikat, és hogy nagyjából egyik sem érzi azt, hogy most ő ott nagyon ilyen áldozat lenne, vagy lábtörlő, vagy nem, tehát hogy nem egy oldalú a dolog. És értitek, ez valamilyen értelemben jobb, mint amikor eltolódik. És amikor az egyik leuralja a másikat, a másik, tehát mindig az egyik használja a másikat. Tehát ennél nyilván jobb, mert a törvénytelenség világánál jobb a törvénynek a világa. De értitek, hogy Isten bennünket az evangéliummal és a kegyelemmel még föl, tehát azt akarja bennünket, oda akar bennünket bevezetni, hogy van még több ennél. Tehát nem lejjebb akar bennünket vezetni, hanem az, hogy ennél a 50-50 business, de mégiscsak biznisznél van még több. Amikor egészen egyszerűen megfeledkezik, egyszerűen a dimenziónak nem része a biznisz. Tehát nem tudom ezt hogy elmagyarázni, és valójában az igazi kapcsolat az ott kezdődik két ember között. Tehát amíg érdekekről van szó, addig abban a világban vagyunk, ahol mondjuk a cégek vannak. Cégek is szoktak akár hosszú távú szövetségeket kötni, de milyen alapon? Mind a kettőnek megvan a maga érdeke, és hogyha az érdekeink találkoznak, akkor működik a két cég szövetsége. Ugye egészen addig, amíg valamelyiknek ugye nem sérül-e esetleg súlyosabban az érdeke, és akkor jönnek az ügyvédek, meg a jogászok. És elintézik a szakítást. De hogy értitek, az Istennel való kapcsolatban is egyébként pont ez a leg... Tehát ez jön át a legkevésbé, hogy át akar bennünket emelni egy másik világba. Amiről nekünk nem nincsenek igazán se fogalmaink, se tapasztalataink. Hogy milyen az, amikor ingyen, önként, teljesen önmagamat odaadom, és a másik fél is ingyen, önként, nem biznisz alapon, nem érdek alapon, hanem a másik valódi értékelése miatt. Tényleg a másikról szól az a kapcsolat, és nem a saját érdekemről, azért adja oda magát. És ebbe a világba szeretne bennünket Isten fölemelni a Szent Lelkével. Ez egy másik világ. És ezt a világot meg lehet élni, ezt a világot te is megélheted. És remélem, hogy el is kezdted megélni. Ugye mire tanít még Isten ezekben a kapcsolódásaimban? Az az, hogy hogyan tudom úgy beleadni magamat ezekbe a kapcsolatokba, hogy tényleg beleadom magam, tehát nem tartom a szívemet vissza a másiktól, hanem tényleg beleadom önmagamat, de nem roppanok bele. És szerintem ez a itt kezdődik az evangéliumnak a fontossága, a munkája, már szerintem jó, eddig is az evangélium szabadít fel erre minket, az igaz szeretetre, de az, hogy ez a szeretet, ez egyfajta, tehát hogy legyen egyfajta szabadsága ennek a szeretetnek, de úgy legyen egyfajta, tehát hogy ne úgy legyen szabadsága, hogy annak az az ára, hogy tulajdonképpen az önvédelmi mechanizmusaimmal körbeveszem magam, és tulajdonképpen a szívemet egészen egyszer nem adom bele a kapcsolatba, és akkor nyilván nem is sérülünk. Csak az a baj ezekkel az önvédelmi mechanizmusokkal, hogy így valamilyen sérülésektől távol tarthatjuk önmagunkat, de ugyanezzel a lendülettel a valódi kapcsolódás élményétől is távol tartjuk magunkat. Tehát ennek nagyon súlyos ára van az önvédelmi mechanizmusainknak. A félelmeink, a szégyenünk, stb. Ezeket fönntartják, de ugyanakkor nagyon nagy ára van. Mert így sose leszünk benne egy emberi kapcsolatban úgy, hogy igazán megtapasztalhatnánk azt, hogy na ebbe beleadtuk magunkat. És erre is tanít engem, hogy adjam bele magamat úgy, hogy ne roppanjak bele. Mert ugye mivel az esetek 99%-ában ugye olyan emberekkel beszélgetek, akik alapvetően nincsenek jól. Meg nagy mélységekben vannak, ráadásul hosszan vannak benne mélységekben. Ez ugye óriási, tehát hogy az ember átveszi a másiknak a terhét, és ennek ebbe bele is lehet roppanni. Hogy szinte minden embernek, most ez egy ilyen képi megjelenítés nyilván, ez nyilván egy szellemi-lelki dolog, alapvetően úgy vagyunk felépítve, mintha lenne bennünk egy szeretett tank. És ugye a legtöbb embernek az a tapasztalata, akár hogyha magadat kérdezed, akár hogyha másokat, hogy hát, hogy viszonylag az alján esetleg lötyög benne valami ebbe a tankba, de hogy a nagy része az mintha üres lenne a szedetett tanknak. És ez aztán jön a múltunkból is. Nekem például szerintem nagyon rendes szüleim vannak bizonyos szempontból. Tehát mindent megtettek értem, amit tudtak. Hűségesen együtt maradtak, egyiküknek sincs egy ilyen nyomasztó függősége, ami rátelepedne a családra. Becsületesek, dolgoztak, egyik sem tetlegességig agresszív, semmi olyan típusú abúzus nem tudok mondani a gyerekkoromból, ami ilyen filmbe való, vagy ilyen kiemelkedő abúzus. De még egy ilyen családi légkörben is az ember annyi sérülést összeszed, hogy alapvetően kialakul bennünk az a hit, hogy engem senki sem szeret igazán. Vagy valami minimális szeretet az, amiben nekem részem van. És ugye a probléma az ott kerekedik, hogy amikor ezt éljük meg, akkor ugye az embernek tulajdonképpen nincs miből adnia. Tehát nem folyik át a szeretet a másik ember irányába, hanem ugye arról kezd el szólni az életünk, hogy hogyan töltsük fel azt a nagyobb üres részt. Oké, tehát legyünk realisták, azért valamennyi szeretetet csak kaptunk, tehát ne álljunk hozzá ennyire depressziósan, tehát valamit azért csak kaphattunk szülőktől, tesóktól, nem tudom én kiktől. De az életünknek a nagy része az arról kezd el majd szólni a kapcsolatainkban, hogy én hogyan töltöm fel önmagamat a másik embernek a segítségével. Ugye most zárójelbe jegyzem be, hogy itt nyilván ti is érzitek, hogy jó, igen, de ez a szeretetnek az ellentét egyébként. Mert ugye itt arról van szó, hogy a kapcsolataim elkezdenek arról szólni, hogy most csúnya szót fogok használni, hogy hogyan tudom leszívni a másikat. És ez a nagy leszívás, ez nagyon sokrétű. Tehát vannak, akik a szüleik, a barátaik, a munkatársaik, a gyerekeik. Tehát az, hogy most kik azok az alanyok, akik bűl az ember, párkapcsolata, stb. Akiből megpróbálunk élni, ez rendkívül sokszínű tud lenni. De ott van a szívünk mélyén ez a sóvárgás, hogy szeressetek, hogy ismerjetek el, hogy itt vagyok, hogy vegyetek már észre. Hogy én is vagyok valaki, hogy én is értékes vagyok, hogy én is tehetséges vagyok. És ott van az üres szeretettank, és az embert ez az üres szeretettank elkezdi lökni ebbe az irányba, hogy bepótoljuk valahogy, és a többi ember lesz az eszköz, amivel az ember megpróbálja föltölteni a szeretettankját. És az igazság az, és ezt most nem moralizálóan akarom mondani, szándékosan, hanem egyszerűen csak mint tényt, hogy és ez nem működik. Tehát egészen egyszerűen így nem tudjuk föltölteni a szeretett tankunkat. Egész egyszerűen nem működik. Most direkt nem is mondom azt, hogy most ez akkor Isten ítélete van-e rajta, hogy így működünk, vagy nem. Hagyjuk most ezt a kérdést. Nem működik. Nem működik. Ti is ezt érzitek. Hát most sikerült. Most őszintén, most sikerült. Én is millióféleképpen a jó tanulásommal, a jó előadásaimmal, a humorommal, mit tudom én, mikkel próbálom elérni, hogy szeressetek, hogy ismerjetek el, hogy emeljetek föl, hogy valaki lehessek, hogy dicsőségem legyen, hogy nem működik. Nem, emberek oda se figyelnek, vissza se jeleznek, nem működött az én életemben se. Itt tényleg az egyetlen egy kiút, bármennyire is tudom, hogy keresztény ez közhelyesen hangzik, de higgyetek, hogy ez a valóság, és ez az egyetlen dolog, ami működhet egyébként logikailag is. Hogyha az embernek az is tényleg az élő Isten a forrása. Tehát ezt a kereszténységben nem lehet megúszni. Ezt én sem úszhatom meg. Hogy itt áll helyre az egésznek a dinamizmus, az, ahogyan tud működni, ahogyan helyreáll az isteni áramkör. Hogy én egyre inkább elhiszem és elmerem hinni azt, hogy jó, lehet, hogy az emberek nem. De az élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek már ugye rögtön hárman, tehát nem is egy személy, hanem három személy. körbevesz engem, jelen van, hűséges hozzám, és tényleg nem ezzel a biznisz típusú kapcsolattal szeret. Mert ugye az a probléma, hogy gyakorlatilag az Istennel való kapcsolódásunk is azért nem fejlődik, vagy ez az élményünk, hogy mi szeretve vagyunk, mert gyakorlatilag azt a biznisz világot, amit megtapasztalunk az életünk során, az gyakorlatilag többféle szempontból, de kivetítjük az Istenre. Tehát legalább két szempontot gyűjtöttem erre össze. Egyrészt valójában az ő szeretetéről is hajlamos, az ő irántunk való szeretetéről is hajlamosak vagyunk arra, hogy tulajdonképpen csak egy biznisz. Magyarul, hogy az Isten is csak valamit akar tőlem, a szolgálatomat, mert ugye a gyülekezetben mindig ez megy, hogy szolgáljál. Tehát tulajdonképpen, és akkor mi a tudatalatti üzenet, hogy hát, mivel ugye Isten közvetíti a gyülekezet, hogy hát akkor Isten is csak a szolgálatom érdekli. Az, hogy én ki vagyok, az nem érdekli az Isten. Csak a szolgálatom. Hogy csak valamit akar tőlünk. Hogy az Isten szeretete is feladatközpontú. Hogy szolgálatközpontú a kapcsolat. Hogy meg kell fizetnünk az áldásait. Hogy nem ingyen adja azt, amit ad. Az, hogy hűtlen lesz, hogy rosszul teljesítünk. Értitek? Ezek a félelmeink az Istennel kapcsolatban. Vegyétek észre, hogy az összes tip, az mind abból a biznisz világból ered, amit amúgy az emberi kapcsolatban egyébként valós módon megtapasztalunk. Az esetek 90, nem tudom én hány százalékban, tényleg biznisz az. Tehát, hogy ez egy jogos tapasztalatunk, valós tapasztalatunk, hogy ez csak a bizniszről szól. És ezt átemeljük az Isten szeretetére. És az Isten lelke meg megpróbálja nagy nehézségek állán munkálni bennünk azt, hogy felejtsd el azt, amit a szeretetről itt a Földön megtudtál. Én teljesen át akarom változtatni még egyáltalán azt a képet is, azt a fogalmat, azt a tapasztalatot, ami az igazi szeretet. És ugye a fordítottja is igaz, hogy ugye, most hagyd mondjam ilyen furcsa, hogy a szegény Isten, ugye, hogy ugye ő is azt szeretné, hogy valódi legyen a kapcsolódásunk magyarul, hogy azt szeretnénk, hogy mi se biznisz módon álljunk hozzá. És ugye ez az, amit mi egyébként nagyon zokon tudunk venni, amikor ugye beleütközünk Istennel kapcsolatba falakba, és közben nem vesszük észre azt, hogy tulajdonképpen mi is egyfajta biznisszel állunk hozzá az Istenhez, és nem csak róla képzeljük azt, hogy ő biznisz alapú. El akarok valamit érni nála, ahelyett, hogy őt akarnám. És az ember minél szélesebben, színesebben, sokszínűen megismeri az Isten személyiségét. Jézus Krisztuson keresztül is, és úgy a világ, a természet csodája, tehát a világ gazdagsága, vagy az ember teremtettségének a gazdagságán keresztül minél jobban megismerem az Isten személyiségét, annál jobban meglátom azt, hogy ő önmagában méltó a szeretetünkre. Hogy ez, értitek, hogy ez nem csak egy ilyen vallásos kötelesség, hogy na mi imádjuk az Istent, mert nekünk ez a dolgunk. Hanem itt arról van szó, hogy ő valósággal méltó erre. Tehát, hogy és szerintem a Jézus Krisztusról szóló történetek nek az egyik legfontosabb célja, hogy ezeket olvashatjuk, hogy felismerjük azt, hogy szerintem Jézus, ő egy szeretetre méltó figura. Tehát egy vad, egy kiszámíthatatlan, meg olyan tényleg több értelemben nem világi, de összességében véve szerintem az tagadhatatlan, nem, hogy azért ez egy szeretetre méltó figura. Egyáltalán az idealizmusa, hogy most szeressük az ellenségeinket. Engem nem emlékszem, hogy kamaszkodom be, ez fogott meg a leginkább, hogy lehet ilyen hülyeséget mondani, hogy szeressük az ellenségeinket. Hát a világ az nem erről szól. De valahogy nem tudtam tőle szabadulni a figurától, mert ott volt az, hogy szerintem a szívem mélyén ott volt, hogy jó, hát ez lenne az igazi, hát nem működik, de mégiscsak ez lenne az igazi. Csak ezzel az igazsággal húz be. Hogy végre van valaki olyan, mert ilyet egyébként Buddha sem mondott, meg a többiek is ilyet ritkán mondtak a világtörténelembe, kifejezetten ez az ellenségnek a szeretése, és behúz, vagy a gyógyításai, vagy az emberekhez hozzááll, vagy az együttérzése, ami ugye nagyon gyakran kimarad az Isten képünkből is. És egyszerűen azt arra abba beletanulni, hogy merd Jézuson keresztül látni az Istent. hogy az Isten mindig Jézuson keresztül lásd, hogy felejtsd el a filozófia Istenét, hanem maradjunk az Ábrahám, Izsák, Jákob, Jézus Krisztus atyánál. És Jézus Krisztuson keresztül láthatok bele igazán az Isten szíve mélyébe. Hogy mi dobog az Isten szíve mélyén. És ő egy szeretetre méltó figura. És ő is a tanítványaival ápolta ezt a nem biznisz alapú kapcsolatot. És velünk is ezt szeretné ápolni. És ez sokszor keserves, értitek? Tehát a nem biznisz alapú kapcsolat az mindig ilyen, hogy hát valamikor én adok bele többet, meg eleve nem számolgatjuk, mert a biznisz az számolgat. Amikor már fölé vagyunk emelve ennek a világnak, akkor ott már a számolgatásnak nincs értelme, hogy ezt se szoktuk érteni ugye Jézus Krisztus tanításaiba, hogy ott vannak a példázatai, és akkor ugye, van az a szolgás példázat, hogy 9-kor délbe, 3-kor, 5-kor elmegy szolgálni, és ugyanazt kapja a végén. És akkor ugye leülsz, a matekos ugye leül, meg ugye a könyvelő, és akkor hát azért a munkabér, azért ne úgy legyen már, hogy aki 8 órát dolgozott, és ugye a példázat végén ugye ezt kérik számon a Jézus Krisztus példázatától, hogy most akkor hogy van ez, tesó? Hogy akkor 1 órát dolgozott ugyanannyi, 8 órát dolgozott ugyanannyi. Ez hogy van? És ez úgy van, hogy Isten pont ezt akarja megértetni velünk, hogy figyúzzatok már, föl akarlak emelni egy másik világba. Ahol nem számolgatunk egyszerűen. Vagy akár ez a hányszor lehet megbocsátani az én atyám fiának. Még 7-szer is, és akkor ugye mondja Jézus, hogy nem, ugye még 70-szer 7-szer is. De ezzel nem az van, hogy akkor jó, akkor 490, és akkor már alig várom a 491-et, hogy ne kelljen megbocsátani, hanem azt akarja mondani, hogy Péter, mert ez Péternek, Péterkém, ne számolgassunk. Mert ha számolgatunk, akkor téged is számolgatunk. Tehát ugye ennek ez a kellemetlen része. Tehát most vagy abban a világban vagyunk benne, ahol számolgatunk, és akkor lehet számolgatni, hogy hányszor vétkeztek ellened, de azt is számolgatni fogják, hogy te hányszor vétkeztél mások ellen. Tehát van ez a világ. Ez a törvénynek a világa. Vagy nagy boldogan átmegyünk a másik világba, Jézus Krisztusban, a kegyelem világába, ott viszont nincs számolgatás. Ez viszont időről időre az igazságérzetünket jó alaposan cseszegetni fogja. Hogy nincs számolgatás. Mert nyilván, amikor jól jönnénk ki a számolgatásba, akkor hirtelen visszaváltunk arra, hogy hát azért jó lenne ez a számolgatás. Egyre inkább megismerni az Isten szeretetének a jellegét, meg hogy Jézus egy szerethető figura, és hogy vele érdemes kapcsolatba lenni, és hogy tényleg ezt a nosztalgikus kapcsolatot akarja velünk, mint amit felidéztem. Ezt azt, hogy ő tényleg úgy önmagadért van ott veled, hogy tényleg te érdekled őt. És fordítva is, hogy ő meg azt szeretné, hogy ő érdekeljen téged, úgy igazán. És ez azért beszéltem erről olyan hosszan, mert ez az a szabadság, ami átbillenti azt, vagy megadja azt a szabadságot, hogy ugye ne pusztuljunk bele abba, hogy az ember beleadja önmagát egy kapcsolatba. Azért, mert már van egy titkos forrás, egy titkos kútja az életemnek, amiből merítek. Ami nem függ az emberektől. És onnan merítem. Onnan merítem az értékemet, a fontosságomat, a jelentőségemet, az, hogy vagyok valaki, hogy szeretve vagyok, hogy végtelenül szeretve vagyok, hogy érdemes arra, hogy áldozatot hozzanak értem, mert vagyok olyan értékes. És ezt titokba szívom magamba, iszom, mint egy kútból. És ez szabadít fel engem arra, hogy áradhasson tovább, hogy megfordulhasson az a rossz dinamika, mert ez egy ördögi kör, és gondoljátok bele, hogy az miért működőképes, hogy mindenki a másikból akar élni. Hát, hogy üljük már le és számoljuk ki, hogy ez vajon egy működőképes rendszere, hogy mindenki a másikból akar élni. Ezt nagyon sok közösségbe tapasztaljuk, hogy belemegyünk, és mindenki úgy van ott, hogy próbál a másikból élni. De értitek, ha mindenki úgy van ott, akkor ez egy működésképtelen rendszer. Ugye Isten ezért akarja megfordítani, a talpára állítani a világunkat, és hogy legyenek olyan emberek, hogy mi legyünk azok az emberek, hogy ebbe a méltóságba, küldetésbe is bevon bennünket, hogy mi lehetünk azok az emberek, akiken keresztül betör a világba. Ez a nem biznisz alapú, ez az igazi szeretet betör a világba, és ennek lehetsz az eszköze, ahol épp vagy. Miért kapcsolatokra vagyunk teremtve, most már kezdek nagyon megkavarodni, hogy vegyétek észre, hogy mi Isten lényege, mi Istennek a legfontosabb jellemzője vagy tulajdonsága. Ugye erre nagyon sokféle módon lehet válaszolni, mondjuk egy ilyen nagyon szemellenzős kávinista ugye azt mondaná, hogy az Isten szuverenitása és dicsősége, és lehetne mást is mondani, ha valaki kontrollmániás, az nyilván az Isten mindenhatóságát szúrja ki az Isten tulajdonságai közül. Ami az Isten lényege igazán szól, most egy elbont kifejezést fogok használni, aztán kibontom, az a Szent Háromság. Tehát ugye ez az a vidék, amikor ugye még elkezdenek erről prédikálni vagy tanítani, akkor így az embernek így kezd így lecsukódni a szemhéja, mert ugye jó, a három egy, az egy, az három, meg nem tudom, milyen izéket szoktunk erről mondani. Én szerintem semmi értelme ebbe az irányba elmenni, mert amiért fantasztikus, hogy az Isten Szent Háromság. Tehát ezt értsük meg. Ami tulajdonképpen ami félelmetesen felszabadító az, hogy ezzel azt akarja, tehát az a valóság derül ki, mondom inkább így, hogy maga az Isten egy szeretet kapcsolat. Értitek? Tehát minden nélkül. Tehát erről szól a Szent Háromság. Hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet kapcsolat van egymással. Akkor is, hogyha egy semmilyen világot nem teremt. Hogyha semmi nincs, csak ő. És az egész világ egy szeretet kapcsolatból születik. Ezért a lényege a világunknak a szeretet. Még ha ez ilyen karácsonyian is hangzott. De ezért van az, hogy minden a világban tulajdonképpen a szeretettől működik. Azért, mert a világ Istent akarja kifejezni, és Istennek a lényege pedig az, hogy ő egy boldog, örömteli, valódi, nem biznisz alapú, szeretett kapcsolatban éli az életét az örökké valóságban. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek egymást imádja, dicsőíti, örülnek egymásnak, jól érzik magukat egymás miatt. Ez az Isten örömének és a boldogságának a forrása, nem az, hogy itt igazgathat, tehát nem azért, mert kontrollmániás és végre van kiket ugráltatnia, tehát nem ez az Isten boldogságának a forrása, hanem az, hogy ők ott vannak egymásnak. És megvalósul ez a típusú kapcsolat, és ez a boldogság. És ezért van úgy megteremtve a világ, hogy csak ettől működik, és ezért szól a megváltás is arról, hogy visszaemeljen bennünket ebbe a világba. És Krisztusban nem kevesebb történik, tehát az, hogy ti Krisztusban vagytok, hogy ti Krisztussal egyek vagytok, az mindenek előtt elsősorban azt jelenti, hogy visszalettek így emelve, ti, így az Isten lenyúlt, és fölemelt, és magába visszaemelt. Ahol az ő szeretetének a körforgása van az Atya, a Fiú és a Szent Lelken keresztül, és ebbe a körforgásba emel be magába, önmagába vissza. Ez a lelki valóság, ebben a lelki valóságban élitek a mindennapjaitokat. Ebben a, hogy minden sejteteket kívülről, belülről, egyenként és összességében véve is a Szent Háromság Isten szeretetében ott vagytok benne is, és zúdul a sejtjeitekre. És ez a valóság. És erre a valóságra szeretné a Szentlélek leginkább megnyitni a szívünket. És ezért vagyunk mi emberek is alapvetően kapcsolatokra is teremtve. Ez a magyarázata annak, hogy miért van értelme az igazi kapcsolatoknak. Mert ez maga Isten. Ugye nehéz a Szent Háromságra stockképet keresni. Hát most ez van. Mi tart vissza még bennünket a szeretet kapcsolatoktól? Mindenféle változatot fogok mondani, és nyilván rövidebben tudok csak ezekre a felvetésekre reagálni. De akár érdemes erről is beszélgetni a kis csoportokban is. Az egyik, ezt is megpendítem, nem akarok rossz indulatú lenni, de megpendítem, hogy ugye alapvetően az emberi kapcsolódásra jellemző az, hogy szeretnénk ugye olyan emberekkel kapcsolatban lenni, akik olyan értékesek, hogy úgy De akár úgy, hogy mondjuk, ha nagyon világiasan, akkor ugye a gazdagokkal, a szépekkel, meg az erősekkel, ugye ezekkel. Most nyilván ennek szerintem megvan a keresztény változata, hogy mit tudom én, ha van mondjuk egy jó tanító, és akkor szeretnék vele kapcsolatban lenni. Tehát ugye ennek megvan a maga ilyen krisztianizált változata is. De ami tulajdonképpen egy ilyen valamiféle mérce alapján ugye elkezd válogatni az emberek közül, és valahogy ugye az értékesebbeket úgy belövi. És ugye emögött a hajlamunk mögött ugye az van, hogy ugye megint visszatérünk, mindig ugyanoda térünk vissza a szívünkkel kapcsolatban, hogy az ember megpróbálja a saját identitását meg az értékét azzal megtalálni, vagy azzal építeni, hogy ugye kivel kapcsolódom, hogy ki az én barátom, hogy kivel töltöm az időmet. Hát egyfajta identitást tud adni a kapcsolat, hogyha így fogjuk fel a kapcsolódást. De ugyanakkor ezzel szemben meg ott van az evangélium, hogy de hát nekem erre nincs szükségem. Nekem nincs szükségem arra, hogy a barátaim ilyen világias jellegű értéke legyen az, ami megadja nekem azt az érzést, vagy azt a tudatot, hogy én vagyok valaki. Mert én nélkülük is vagyok valaki. Olyan nehezen hisszük el azt, hogy te tényleg, te személy szerint önmagadban, a teljesítményeidtől, a képességeid kibontakoztatásától egy mérhetetlenül értékes, kedves, drága valaki vagy. És ez most nem egy ilyen amerikai, ilyen turbózzuk föl az egót szöveg. Hanem az, hogy egyrészt az Isten műalkotásai vagyunk, vagy poézise, ahogy ugye az Efezus levélben ez van, az Isten költeményei vagyunk, ugye ez van a görögben. Az Isten drága megváltottjai vagyunk, amiért nem kevesebbet adott, mint önmagát. Hát az Isten ezért olyan fontos, ugye Jézus Krisztusnak az odaadása, hogy az Isten nem valamit ad oda, hogy megváltson bennünket, hanem önmagát adja oda. Ez így működik, önmagát, ez az igazi szeretet. És ez egyszerűen súgja folyamatosan számunkra az értékünket, hogy ebben merj megnyugodni, hogy merd magadba kimondani, hogy én értékes vagyok a teljesítményemtől, a főnököm véleményétől, a pasi vagy a barátnőm véleményétől függetlenül, nem tudom, hogy én kiket soroljak még, hogy nem ez mondja meg, hogy én ki vagyok, és mennyire vagyok értékes, és drága, és valaki. A következő, ugye, a múltnak a csalódása, ugye ezt már megpendítettem. Hogy vagy a családban, szülők, gyülekezetben, sajnos ugye ez is egy lehetséges jelölt, barátok esetében, párkapcsolatokban, ugye begyűjtünk dolgokat. Még esetleg lehet, hogy számolgatjuk is. Hogy vajon hány elutasítása van az embernek például. Hányan utasítottak már el? És az Isten át akar bennünket emelni egy olyan világba, hogy ezeket el lehet gyászolni, ezek valós fájdalmak. Ezeket nem szabad a szőnyeg alá söpörni. De az Isten ki akar vonni belünk, meg akar szabadítani, hogy gyászold el, sírd el, dühönd ki magad, adj neki időt, és utána engedd el a francba, megrontja az életedet, hogy én tényleg úgy akarom az egész életemet leélni, hogy nem tudom, én haragszom az X+1-edik exemre, az apámra, a tanáromra, a lelkészre, a püspökre, nem tudom én kire. Nem érdemes így az életet végigélni. Úgy persze nem működik a dolog, hogyha ez a szőnyeg alá van söpölvé, tehát ezzel ugye a betokosodás irányába hatnak a sérüléseink. Jöjjön ki. Egyszerűen ez egy valódi gyász folyamat, amikor az ember a régi kapcsolati csalódásait elengedi. Csak ugye meg akarja az ember spórolni azt a fájdalmat, ami a gyász folyamattal együtt jár. És ezért esetenként el sem indulunk ezen az úton. Ezzel kapcsolatban csak azt a bátorítást tudom mondani, hogy érdemes a fájdalmat felvállalni. Fájni fog, de érdemes felvállalni, mert utána egy szebb világ következik. Nem a semmi következik, és a fájdalom sem tart örökké. Hanem a fájdalom mögött túl van egy másik világ. Ami többről szólhat, mint ami erről eddig szólt az életem. Egy következő, ami visszatarthat még a szeretett kapcsolatoktól, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a tökéletes kapcsolatra való igény, vagy egyfajta kapcsolati maximalizmus. És ezzel nem a minimalizmus irányába szeretném tolni nem tudom, ezt a kérdéskört. Csak értitek, az is igaz, hogyha alapvetően engem is jellemez egy ilyen típusú maximalizmus és egy kapcsolati maximalizmus, akkor értitek, életünk végéig ugyanott tart az ember. És hangsúlyoznám, hogy most ez ne csak párkapcsolatokra értsetek, ez minden emberi kapcsolatra igaz, ez a típusú kapcsolati maximalizmus. Én most ezt a szüleimmel harcolom a leginkább, mert nagyon idősek a szüleim, apukám nagyon rosszul van, lehet, hogy most már meg fog halni, 87 éves, tehát már nem mai kakas, betegsége volt, stb. Az ember visszatekint a múltra, és persze őt is lehet értékelni egy maximális mércén, hát ha egy maximális mércén értékelem apukámat, akkor nem ugorta meg a mércét. De az Isten egyébként azzal, hogy bevon bennünket a kegyelem világába, ami arról szól, hogy ő a nullához mér, és minden nullához való elmozdulásnak örül. A törvény világa az, ami arról szól, hogy na mi a százas, mi a törvény, és te ott megbuksz. És mennyi hiányzik, és nagyon sok hiányzik. Ez a törvénynek a világa. Csak mi nem ebben a világban élünk, hanem a kegyelemnek a világába, ami a nullához mér. És ezért örül a megszentelődésünkkel kapcsolatban minden egyes előrelépésnek. Nem az az Isten hangsúlya, hogy mi hiányzik, hanem az az Isten hangsúlya, hogy már mi mindent kimunkált benned. És ugyanez a gondolat átvihető a kapcsolatainkra is. Most ez így jött ide. Hogy meglátni a kapcsolataimban, hogy jó, de épülnek. Nem maximálisak. Az én kapcsolataim sem nyilván. De épülnek. Épülnek a kapcsolataim. És megéri őket. Ilyen kicsit ilyen sziszifuszi, de így gyakosgatja az ember a kis köveket a kapcsolatban. Egy következő, amit megfigyeltem magamon, hogy vegyétek észre azt, hogy mennyire nem tudjuk elfogadni azt, amikor vétkeznek ellenünk. Amikor valaki vétkezik ellenünk. Ez egy olyan különös dolog. Én nagyon jó emberekkel veszem körül magamat, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy Isten nagyon jó embereket adott körém. Munkatársaim, családom, biztuség, tehát hogy én ilyen szempontból szerintem egy gazdag ember vagyok. Ha az embereket nézem, akik engem körülvesznek. Ezért a tapasztalatom az, hogy viszonylag keveset vétkeznek ellenem. És az is általában ilyen vadidegenek inkább, amikor ezt megtapasztalom. És értitek, lehet, hogy úgy élem meg az életemet, hogy napok, esetleg hetek telnek el, hogy tulajdonképpen semmi komolyabb vétket nem tudnék felsorolni, amit ellenem vétkeztek, de jön egy, és teljesen kiborít. De valami hihetetlen mértékben kiborít, hogy ő most hazudott, meglopott, nem figyelt rám, stb. És ez egy olyan különös érzés, hogy belegondoltam, hogy Isten. Értitek, hogyha az Isten valamivel el van foglalva a mennyben, az, hogy tűri a vétkelyeket. Értitek? Tehát, hogy itt most gondoljatok bele, hogy Jézus Krisztusnak a Földön hányszor kellett megtapasztalni azt, hogy ezt ellen egyszerűen vétkeznek. Meg nem értik. És ez egy olyan különleges kontraszt, hogy ott van az Isten, aki ellen más se csinál, mint vétkezünk, és ő ezt így... Tehát, hogy úgy nem... Értitek, most mondjatok Jézus Krisztustól egy olyan ilyen manipulatív prédikációt, amikor így elmondja a tanítványainak, hogy tanítványok, hát most már elegem van belőletek. Én itt kiteszem a szívemet, lelkemet, én mindent odaadok, és ezt kapom cserébe. Nem figyeltek rám, hülyeségeket beszélget, még a kérdéseitek is hülyeség, nem értetek semmit, és utána az lesz, hogy megyek a keresztre, azt mindenki szétszéled. Az egyik elárul, a másik megtagad, a többi elfut, és egy van, aki asszonyok szoknyájába kapaszkodva, azért csak eljut a keresztig. De hát ez egy díszes társa, díszes kompánia. Nagyon-nagyon hatásos volt Jézusnak a munkája, igen. Kihangosítom. Tamás azt mondja, hogy eszébe jutott az, amikor lejönnek a hegyről, és van egy ilyen mondat, hogy meddig szenvedhetnélek még titeket. Van egy ilyen mondata. De nem sok. És ahhoz a mennyiséghez képest szerintem ez elenyésző. Szerintem értitek, hogy mit akarok mondani. És egyszerűen így gyakorolni magamat abba, hogy engedjen már el ezt, hogy hát ki vagyok én, hogy ellenem nem lehet vétkezni. Értitek, hogy én nem leszek kevesebb attól, hogy ellenem vétkeznek, meg szerintem emögött is ez van. Hogy az ember így olyan értelemben merre szívja ezeket, hogy hú, hát ha én engem velem így lehet bánni, akkor ugye a szívem, én az ember azt gondolja, hogy hát akkor én egy ilyen értéktelen, egy ilyen kis csimbók vagyok, vagy nem tudom, én ilyen kis kukac, aki hát mindenki, engem mindenki megtaposhat, meg én mindenkinek a lábtörlője vagyok. Nem ez vagy, nem vagy mindenkinek a lábtörlője, még akkor se, ha beletörlik a lábadat, belétörlik a lábukat. Te nem vagy lábtörlő. Te eleve nem onnan indulsz. Nem vagy lábtörlő. Senkinek nem vagy a lábtörlője. Hogy megadjam az embereknek azt a szabadságot, hogy már legalább néha vétkezhessenek ellenem. Szerintem ez is egyfajta ilyen evangélium alázat, hogy az ember elengedi ezt, hogy értitek, hogy én nem vagyok Isten, aki ellen nem lehet vétkezni, vagy aki ellen nem szabad vétkezni. Egy következő, ezt megpendítettem már, ugye a saját önmegosztás, a gyengeségeink felvállásának a hiánya mögött meglévő szégyen, büszkeség, félelem. Ugye ez az, ami még visszatart bennünket ezekből, hogy ugorjunk már bele baráti, testvéri, párkapcsolati, családi kapcsolatokba. Hogy valamit szégyellünk. Szégyellem a testemet, valamelyik függőségemet, az anyagi helyzetemet, a végzettségemet, vagy a végzettségem hiányát. Nagyon sokféle dolgot tudunk szégyelni a szívünk mélyén. Én ugye a lábkörmömet szégyellem, nem tudom, a nincs kocka hasamat szégyellem, mert ugye én a Brad Pittnek a világában nőttem fel, mindenkinek úgy kell kinéznie, mint Brad Pittnek. Tehát hogy az ember sok mindent szégyel, ugye, hogy mihez mér az ember, ugye ez is nagyon jellemző, és az ember úgy inkább elbújna. Ugye a szégyen az mindig bujkálásra motiválja az embert, lásd egy Mózes 3. Olyankor mindig bújunk, tehát nem belemegyünk a kapcsolatba, hanem bújunk a kapcsolatba. És én azt látom, hogy Isten egyre jobban egészen egyszerűen lepergeti rólunk, rólam a szégyennek az érzését. Hogy ne szégyenből éljem az életemet. Hogy nem kell szégyellnem magamat. Hogy az Isten elvette a szégyenemet. Hogy felöltöztetett. Hogy nem egyfajta ilyen lelki mesztelenségbe élem az életemet, ahol takargatnom kell magamat. Hanem ezért olyan képi ez a fehér ruha, hogy Isten felöltöztet bennünket a fehér ruhába, a Krisztus igazságába, hogy egy gyönyörű palást van rajtad, egy királyi palást van rajtad láthatatlanul, meg egy királyi korona. Ezt állítólag a démonok látják, ezt a koronát. Csak mi nem látjuk, hogy ott van a fejünk felett ez a korona. Mert mi nem látunk bele a láthatatlan valóságba, de ott van az, amivel beborít bennünket az Isten, meg amivel megkoronáz. És ez vagy te. És egy királynak nem kell szégyenkeznie. Egy királyi gyermeknek nem kell szégyenkeznie. Mert a világegyetem királyának vagy a gyermeke. Te egy Aragorn vagy a gyűrűk urából. És nem egy ork. De még csak nem is egy hobbit. Hanem Aragorn. És engem mindig erre az igazságra emlékeztet többek között a gyűrűk ura. És egy utolsó még ebben a sorban, hogy azt hiszi az ember, hogy kevés. Ugye talán az egyik legmélyebb félelmem a beszélgetésektől, hogy hú, én most megkeresek embereket, akiről tulajdonképpen tudom, vagy sejtem, hogy hát nincs jól, de mit fogok én tudni neki adni? Nem most ott prédikálgatni még az úgy talán menne, de az ugye nem hatásos. Tehát az emberek azt nagyon nem veszik jó néven, meg egyáltalán valahogy most azt tud a YouTube-on is hallgatni, hanem valódi kapcsolódásra válik, és akkor ott van az a film, hogy mit tudok én engedni, hogy mit fogok válaszolni. Vagy egyáltalán mit fogok kérdezni. Hogy fogok vele azonosulni, hogy átmegy valami rajtam keresztül, vagy nem megy át. Vagy hogy azt érzem, hogy valami nagyon képzett pszichológusnak kéne lennem, ami nem vagyok. Mit adhatnék? Úgy sem vagyok érdekes. És azt tapasztaltam meg az évek során, én abba bízom, hogy sok hülyeséget nem mondtam, de ez majd kiderül. Azt tapasztalom, hogy Isten munkája azt, hogy az embernek eszébe jussanak akár kérdések, akár valamiféle bátorítás, ha már végighallgattam. És azt is tapasztalom, és erre akarnám ezt kifejezni, hogy, és erre utalt Józsi a bevezetőben még a legelső napon, hogy valahogy a kapcsolódásnak van egy misztikus ereje. Tehát van egy emberi racionalitáson túli, fölött álló, megfogalmazhatatlan, most én is csak keresem a szavakat, egy olyan szintje, amit egyszerűen nem tudunk racionalizálni, nem lehet pszichológiai törvényekbe foglalni, nem lehet arra visszavezetni, hogy na, te most jót mondtál, ez egy olyan teológiai igazság volt, hogy aztán na. Hanem valahogy két ember találkozik, és hogyha ott megvan ez a, megvan a, az összekapcsolódásnak legalább a minimális, de minél több annál jobbnak a valósága, hogy ez most nem egy biznisz dolog, hanem már legalább az egyik úgy van ott, vagy a másik is, hogy itt most tényleg kapcsol, hogy két ember tényleg találkozik, dölt betűvel szedve, akkor ez egyszerűen fölemelkedik ez a kapcsolat egy olyan világba, amit mi nem fogunk tudni megmagyarázni, de működik. Tehát onnan lehet tudni, hogy valóságos, egyébként ez másra is igaz, például a gravitációnak hasonlókra, ugye miből szoktuk tudni, onnan, hogy működik. És én azt látom, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy nem tudok mit mondani, lehet, hogy nem mindig jók a kérdéseim, hogy mégiscsak hat a kapcsolat. Hat az, hogy ott vagyok, hogy jelen vagyok. Hogy megkérdezem, hogy figyelek rá, hogy elmondom a kínomat, vagy akár azt is megosztom, hogy most erre baromira nem tudok mit mondani. Mert nem tudom. Mert nekem viszonylag gyakori válaszom, főleg a szenvedés kérdésére, mert szerintem a Jób könyv ezt akarja tanítani, hogy a válasz a szenvedés kérdésére, a jó válasz az az, hogy nem tudom. Tehát miért kellett a gyerekemnek meghalnia, miért nem vettek fel a munkahelyemre, miért nincs párom még, miért nincs, nem tudom. Nem tudom. Tehát én hordozni tudom a fájdalmát, de nem tudom. És most már nem is akarom megmagyarázni, hogy mert az Isten így, mert az Isten... Hagyjuk, szerintem ez a jobb három barátja kategória, akik ugye próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. És az Isten meg azt mondja, hogy nem tudom. Én tudlak szeretni, együtt tud ez nekem fájni, de nem tudom az ilyen típusú kérdésekre a választ. Úgyhogy én ezt is szoktam időnként, amikor ilyen jellegű kérdés van alkalmazni. És mindezzel együtt egészen egyszerűen a kapcsolatoknak van egy valódi, érthetetlen ereje. És ezt egyszerűen érdemes megélni. Tehát ez egy óriási ajándék, amikor ezt megéljük. Ezért is érdemes felvállalni a kapcsolatoknak, most a tág értelembe vett kapcsolatoknak a kockázatát. Befejezésül megint egy személyes történet. Mikit láthatjátok a képen? Miklós László, de mindenki Mikinek hívta a vezetőjét neve alapján, és ezt is szerette. És nekem olyan 22 éves koromtól kezdődően olyan 32-33, tehát egy bő évtizedig, nem tudom mennyire látszik a képen, egy súlyosan mozgássérült férfi volt, ugye egy elektromos kerekesszékben ül jelenleg is. Nagyjából úgy a testének a 90%-a volt lebénulva, és ezzel együtt egy rendkívül kellemes társaság volt. Gyakorlatilag csak így ezt így tudott mozgatni, programozó volt, úgyhogy az egeret tudta mozgatni, ha oda ültettük az asztal elé, és volt egy olyan billentyűzete a képernyőn, amivel az egérrel tudott ugye programozni, és a nyakát. Tehát ez volt a két mozgásforma, ami ment, az összes többi az, tehát végtagok, stb. Semmi. És ugye rendkívüli mindenféle feladat volt vele ugye átemelni, fölemelni, etetni, fenekét törölni, tehát minden, amit el tudtok képzelni. Ilyen szempontból, hogyha valaki látta az Életre valók című filmet, az nagyon idézi. Egyébként azt a lét is, hogy mennyit mókült, meg mennyit szivattam egyébként. De ő ezt nagyon élvezte. Egyébként az ilyen haveros szivatásokat, ami egyébként ilyen hasonlók voltak, mint az Életre valók filmben, amikor tud így kihasználja, hogy ugye nem tud mozogni az élet, és akkor csinál neki ilyen Hitler bajuszt, meg nem tudom én, szóval jól elszórakozik. De ugye ő azért élvezte ezeket szerintem annyira, Molnár Zsolti volt még, akivel nagyon hosszan ápoltuk, közösen, meg külön-külön, ő is ilyen volt, azért jutott most ő eszembe, aki ilyen szivatgatta, mert így megérte, hogy most ez igazi barátság. Ugye az Életre való című film is úgy kezdődik, vagy a végén van, vagy az elején, tudjátok, hogy jelentkeznek az emberek, és ugye mindenkivel már tele van a hócipője, de azért, mert csak egy tárgynak kezelik. Meg egy feladatnak, meg egy izének, de hogy ugye megvan az az élmény, hogy én nem egy feladat vagyok, vagy egy ilyen lesajnált valaki, hanem így, mint egy haver be van emelve a kölcsönös szivatások tárházába, ugye akkor megéli ő is a kapcsolódásnak az örömét, és mi ezt kölcsönösen megéltük, mint ő is szivatott bennünket. Jó kedvel, bőséggel. És ami különleges volt az ő személyiségében, az, hogy én alapvetően azt tapasztaltam így a mozgássérült, vagy súlyosan mozgássérült emberekkel kapcsolatban, hogy azért viszonylag sokan ugye egy nagyon-nagyon, részben érthető módon, de egy nagyon-nagyon ilyen keserű irányba mennek el, és emiatt, a keserűségük miatt egy nagyon rossz társaság lesz belőlük. És kvázi ilyen kompenzáló jelleggel ugye ugráltatják az ember, semmivel nem elégedett, stb. Na Miki nem ilyen volt. Tehát Miki az a típus volt, aki tényleg, tehát hogy ő figyelt ránk, hogy nekünk hogy lenne mondjuk a legkönnyebb őt mondjuk átemelni, meg megtanított bennünket arra, hogy most ez hogy a legkönnyebb. Tehát én nem iskolába tanultam, hanem gyakorlatilag ő tanított meg arra, hogy most akkor hogy kell forgatni úgy egy nem tudom, 50 kilós férfit, hogy az úgy viszonylag könnyedén átmenjen mondjuk székbe, vagy neki se fájjon, nekem se fájjon, stb. És az évek során egyébként az egyik legjobb barátom lett. Harkányba is vele mentem, ilyen nyári heteken volt ott, ilyen rehabilitációs heteken, ez a kép Harkányba készült egy étterembe. És ez az időszak, amikor őt ápoltam, de nekem volt egy nagyon súlyos depresszív időszakom, vagy depressziós időszakom, a szó klinikai értelmébe véve, olyan 24-től olyan 30 éves koromig, amikor ez az a típusú depresszió, amikor így minden nap öngyilkos akartam lenni. Tehát, hogy ez az a teljes sötétség, Isten se szeret, teljes nihil, tehát ez a vad, súlyos, mély depresszió. És ugye őt olyan 22-től olyan 31-ig ápoltam, tehát úgy teljesen beleesik. És ami tapasztalatom volt depressziósként, és tulajdonképpen ezért mondtam el ezt az egészet, az, hogy én abban az időszakban semminek nem láttam az értelmét. Nem láttam az értelmét a baráti kapcsolataimnak, a tanulásomnak, a teológiának, nem láttam az értelmét Istennek, nem láttam az értelmét az imádságnak, a bibliaolvasásnak, a gyülekezetbejárásnak, és semminek. Semminek. Csak neki. És full depressziós voltam, és egyetlen egy dolog volt pontosabban személy, akiről még a depresszióm legmélyén is azt éreztem és tudtam, hogy na az életemben ennek van értelme. Mert itt a keze helyett keze voltam, lába helyett lába voltam, ez egy valódi kapcsolat. Itt szeretet volt közöttünk. Egyébként már elhunyt jó pár éve, azért tettem rá ezt a fekete csíkot, és azóta is hiányzik. És ez is egy olyan sztorim, ami újra és újra eszembe jutott. És ez is ugye bátorításként akartam alapvetően elmondani, nem szomorú gerjeszteni, hogy az emberi kapcsolatoknak van értelme, még akkor is tudja az ember látni az értelmét, amikor a lehető legmélyebben van. Mert ennek olyan ereje van. Tehát ez az Istentől származik, hogy az emberi kapcsolatainknak, ha már legalább egy ilyen van, hogy van értelme. És a másik alcélom, ami volt ezzel a történettel, az, hogy most végighallgattátok ezt az előadást, hogy valahogy kezdjétek el ezt konkretizálni az életetekbe. Lehet, hogy már elkezdtétek ezt az életet, akkor folytassátok tovább, akkor vegyétek egy óriási bátorításnak, hogy ez az a két-három ember, akivel már elkezdtél tényleg őszintén, önátadó módon kapcsolódni, akkor az hajrá, van értelme. Ha pedig nem, akkor keres egy-két-három embert a közeledből. Tehát nem kell Kalkuttai Teréz anyának lenni, csak úgy a közelből valakit szúrjunk ki, aki, és persze lehet ez bölcsen, hogy most, hogy olyat, akivel lehet, hogy már eleve érezted, hogy volt egy kis szimpátia, vagy úgy éreznéd, hogy megérted egymást, vagy van valami közös pontot, tehát nem kell ezt ilyen teljesen vaktába csinálni. Egyébként én se így csinálom. De hogy konkretizáld, hogy legyen neve ennek neki, és merd ezt elkezdeni. És meg fogod tapasztalni azt, hogy elkezd helyreállni az az érzésed, hogy van értelme, mert egy olyan isteni valóságba veszel részt ezen keresztül, aminek van értelme. Természetesen az emberi kapcsolatainkat is lehet Isten nélkül, a Szent Háromság szeretet kapcsolata nélkül, a valódi kapcsolódásnak a keresése nélkül értelmezni, akkor ugyanolyan üresek, mint bármi más az életünkben. De amikor rákerül ez a szemüveg az orrunkra, hogy miről is szól valójában egy kapcsolat, és hogy micsoda elhívást töltünk be ezen keresztül, akkor rájövünk, hogy a kapcsolatainknak van értelme. És van értelme beleadni önmagunkat. Mennyi édesatyánk, szeretnénk neked megköszönni azt, hogy megköszönni az összes olyan embert eddig az életünkben, érkezzen ez bármilyen irányból, és legyen ez bármilyen jellegű kapcsolat. Szeretnénk az összes olyan kapcsolatunkat megköszönni neked, amiben megcsillant, vagy esetleg erővel és hatalommal ott volt a valódi kapcsolódásnak a valósága és ereje. Mert ezek tényleg óriási ajándék. Amikor azt érezheti egy ember, hogy egy embert kapott ajándékba. Legyen ez barát, tanár, lelki pásztor, lelki tesó, társ, stb. Köszönjük neked őket. És kérünk arra, hogy a lelki szemünket folyamatosan nyisd meg a te szeretetedre és a te szeretet kapcsolatodnak a valóságára. És az, hogy komolyan vegyük ezt az áramlást, amiből belekerültünk. Hogy a Római 5-ben is az van, hogy a Szentlélek által az Isten kiárasztotta a szívünkbe az Isten szeretetét. Hogy tulajdonképpen ez megtörtént. Csak annyira szeretnénk valahogy ehhez, hogyha nem tapasztaljuk, ehhez újra visszatérni, hogy újra meglátni, hogy most nem arról van szó, hogy nekem valahogy újra el kell érnem, hogy a te szeretetet kiáradjon, hanem arról, hogy megnyíljon a szemem, hogy meglássam, hogy de hát ez a szeretet, ez már eleve adott, már eleve a miénk. És ez a szeretet felemel, értékesnek, drágának tart, igaznak tart, megtisztít, megszabadít a szégyenünktől, helyreállít, királyi gyermekek leszünk, Aragornak leszünk a történetben. És a szeretett tankunk az töltődhet, megnyugodhatunk, hogy a nagy quest, vagy a nagy törekvés, vagy hogy valahogy szeretném elérni, hogy észrevegyenek, hogy valaki lehet, hogy ez megszűnhet, hogy ez ennek a történetnek vége van. Már ránk találtak. Fölöslegesen küzdünk, mert már valakik vagyunk. És ez felszabadít. Kérlek, hogy add nekünk ezt a szabadságot. Egyrészt azt a szabadságot, hogy merjük a kapcsolatainkba beleadni magunkat, és elkezdeni ápolni, szélesíteni, gazdagítani a kapcsolatainkat. Másrészt meg azt a szabadságot is, hogy a te szeretetedből élve ne roppanjunk bele ezekbe a kapcsolatokba. Hogy ne sérüljünk bele. Mert ezeket a kapcsolatokat nem az életünk forrásának adod, hanem ezek a kapcsolatok olyanok, mint a haba tortán, mint a korona, hogy igen, valami fontos az, hogy olyan jó érzés, amikor az emberek viszont szeretnek, de tényleg. És ez így van. De hogy nem ez az életünk forrása, hanem az tényleg a megkoronázása az életünknek. És egy ilyen visszacsatolás arra, hogy igen, ennek van értelme. De a forrás az belőled fakadjon, újra és újra belőled fakadjon. Kérlek, hogy törj át bennünk minden gátat, bármilyen gát is van, bármilyen erős is ez a gát, hogy törjön át rajtad ez, rajtunk ez, hogy szeretve vagyunk, és hogy szeretve szerethetünk. Kérlek, ajándékozz meg minket emberekkel, mélyítsd a kapcsolatainkat, szélesítsd, tedd egyre valódibbá a kapcsolatainkat. És köszönjük, hogy ezen keresztül ebben is megélhetjük azt, hogy az életünknek tényleg van értelme. Veled együtt így van értelme. Amen.